azért akarok a maga felesége lenni, mert maga szép. Egészen csinos fiú, és a Csutkás bácsi meg a Luppán feleségül kértek meg az apámtól a Lugasban. Ilyet tekintettel fordult a kertnek. S valóban, a ribizli bokrokkal szegélyezett gyalogúton a három úriember lépegetett feléjük. Luppán lovagúr ért legelsőnek az ifjakhoz. Mézes mázos nyájassággal ragyogott az ábrázata. Nini, Nini, kiáltotta kedélyesen. Maga bizony sír, Krisztina. Kirikatta meg, aha, átkozott vén fickó, de csitt itt jő, még megtalálja hallani. Luppán úr fürkészőleg tekintett hátra. Igen, igen, átkozott vén fickó, aki még ezen felül nevetséges is. Igen, igen, kimerem mondani az egész világ előtt. Hősi mozdulattal fordult meg körültekinteni, ha vajon messze van-e még Csutkás, aztán halkan folytatta. De mert igen epés ember, nem szeretném, ha a fülébe jutna, egészségének árt az epe. Valóban, kisasszony, ön jól tette, hogy elfutott. Helyeslem, szép Krisztinám. Ön semmivel sem tüntethetett ki jobban az öreggel szemben. Ez vallomás volt, Krisztina. Finom, de érthető. Én megértettem. Ó, ó, Luppán bácsi, szólt közbe Krisztina ravaszkás mosollyal. A nők értenek hozzá ugyanazon pillanatban sírni, gyűlölni, haragudni, szeretni, ábrándozni és mosolyogni. Egy időben naív együgyűek és rafinírozott diplomaták. Luppán lovag megütődött a bácsi megszólításon. Ne te ne, kecskebéka leányocska! Nézze meg az ember, hogy megtréfál. Krisztina, azt hiszem, ön nem köti magát erősen a bácsi szóhoz, s kész lesz azt egy helyesebbel felcserélni. Helyesebbel, mondtam Krisztina, de mondhattam volna talán azt is, hogy édesebbel. Miklós nyugtalanul izget mozgott, s ha a bohuska kérlelő tekintete nem csillapítja, Isten a megmondhatója, milyen hevesen megsértheti a bányagrófot. Luppán bácsi tréfál, szólt Krisztina. S kartonkötényként kecses dévajsággal emelte fölfelé úgy, hogy az egész elfödje Luppán úr elől arcát, s azon egy negédes grimaszt, mely bohuskát, ki oldalvást látta, csintalan kacajra fakasztá. Már megint? Szólt Luppán panaszos hangon. Hát úgy nézek én ki, mint aki tréfál? Nem úgy, Krisztina. Egy komoly férfi szava. Olyan férfi, mint én, annyi, mintha nyomtatva lenne. Aztán lássa, én egészen arra való vagyok, hogy szeressenek. Minden ízem arra való. Próbált, tapasztalt egyéniségnek mondhatom magam, s nem valami sihedernek, kinek be nem nőtt a fejelágya, ki csak úgy hűbele Balázs megy neki az élet Szahara pusztájának. Luppán úr nagy lélegzetet vett ez ékes kifejezéssel, szerette volna látni a hatást, amit vele Krisztina arcán előidézett, minél fogva önkéntelenül odakapott a kötényke felé, hogy azt szeretetre méltó pajkossággal elrántsa. Nem, 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 sikoltott Krisztina néhány lépést futva Miklós felé. A vén szerelmes utána iramodik, s a futó angyalt, ki egy az udvaron heverő vájúban megbotlott, gyöngéden megfogta a derekánál. Ó, hogy dobogott a szíve! Hol is hagytam csak el? Izé... Hebegé zavartan, szikrázó szemekkel. A Szahara pusztában, figyelmezteti Bohuska. Igen, igen. Azt mondtam, hogy én már tapasztalt ember vagyok, élveztem a házas élet gyönyöreit. Benne voltam-e szent kötelékben? Én már eltemettem egy asszonyt. Ó, én már eltemettem. És tudni fogok egy másikat is. Az erézékenyülés, mint ilyenkor mindig, egy percre megakadályozta a beszédben, s a gyönyörtől, mint egy kimerülten ereszté el Krisztina karcsú derekát, melynek érintésétől csodálatos, izgató forróság szökött ereibe, és lüktetve nyargalt keresztül lankadt tagjain. Eltemetni. Úgy van. Eltemetni. Azaz, hogy mégsem úgy van. Hova beszélek? E szót kívántam használni, boldogítani. Hallja, Krisztina, boldogítani? Ön méltó arra, hogy a feleségem legyen. E pillanatban azonban, midőn Luppán úr már egészen a helyzet magaslatán állott, egyszerre odalépett Csutkás úr, és vaskos, szőrös kezét, mely most ón súllyal bírt, vállára helyezi. Ember! Mondá, és a másik kezét is oda nyomta. Ne ízetlenkedj! Nem látod, hogy ő idegen rád nézve? Valóban egy betű a leány szív, nem decsemez. Betű, mely néma, mégis beszél. Én ösmerem-e betűt, Luppán, és elbírom olvasni. Ő csüg rajtam. Barátaim, szólt közbe Csemez úr, komoly arcot vágva, kezével aranyóra láncát babrálva, a dolog, melyet ti feszegettek, kényes magánügy, a tárgy, mely a mai Kalabriást megrövidíté, családi dolog, és míg egyrészt nem érdemel annyi szót, amennyit íjjeles derék férfiak reápazarolnak, másrészt vegyétek tekintetbe azt is, hogy leányomnak fiatal vendégei vannak jelen, a kis Bohuska és Miklós, kiknek még korán van az ilyen úgynevezett jeleneteket végighallgatni. Csutkás úr igent bólintott. Miklós azonban előlépett, s büszkén fölemelve szép fejét határozott csengő hangon mondá. Engedje meg, bátyám, de a jelenet ellen nincs kifogásom. Én magam is szerepelni akarok abban. Én is szeretem Krisztinát. Én is kezét kérem öntől. Ünnepélyes csend következett. Csutkás úr zsebkendőjével megtörli egyre izzadó homlokát, s alig hallhatólag dör mögé, vakmerő ifjonc. Luppán lovag ajkaiba harapott, és az égre emelte kezeit, mintha panaszkodnék a boldogultaknak ott fönn. Látod, kedvesem, látod, Eszterkém, Lacikám, megint milyen malőr. Csupán Csemez úr tartá meg hidegségét, s miután tetőtől talpig végigmérte a kipirult arcú ifjút, egyet cippantott előjáró beszéd gyanánt a szelencéjéből, s oly nyomatékos csattanással ereszté le annak fedelét, hogy előre látható volt a ma rendkívüli esemény, mellyel a következő perc méhe terhes. Ezen rendkívüli esemény pedig Csemez úr nyilatkozata volt. A helyzet bonyolódik. Igazi gordiuszi csomó. Eddig is kényes volt a helyzet. Egy szál szövevénnyel több vagy kevesebb egyre vezet. Nos, öcsém, nagyon jól van. Te is sorompóba léptél, miért ne? Ösmerem az apádat, de rég becsületes ember és jó barátom. Hát csak várakozz egy kicsit, majd mindjárt ketté vágom én az egész gordiuszi csomót valamivel. Atyám, szólt Krisztina, apja kezét megragadva, meg kell mondanom önnek, hogy Csitt, semmit sem kell megmondanod. Egy elaborátumot készítettem fejemben válaszul kedves barátaim nyilatkozatára, és ezen elaborátum semmi változást sem szenved, e harmadik nyilatkozat folytán épp úgy, mint nem szenvedhetne a te szavaid következtében. Szilárd az, mint Sion. Az igazi szerelem olyan, mint a három próbás arany. De az igazi férfi szava is olyan, mint a három próbás arany. Csemez István pedig igazi férfi. Csutkás úr és Luppán lovag az erőteljes szavakra helyén látták odajárulni az igazi férfiúhoz, és melegen megrázni a kezét. Köszönöm, szólt, de itt átkozott hőség van. Hol a sör, Krisztina? Hozasd el a kancsókat utánunk a szobába. Igen, urak, menjünk a szobába, mert... Megakadt, nem bírta megtalálni a mondat befejezéséhez a logikai indoklást. Mert mivel a kancsók is ott lesznek. Te is ilyes, Krisztina, te is hallani fogod. Csemez István nem titkolódzik. Amit mond, az meg van mondva. Ha különöset gondol, neki ahhoz is joga van. Ha bolondot mond, ahhoz is, kiki ura a saját gondolatainak. Egy tudományos fejtegetés után öntelt arccal nézett a festett pitvarba, honnan dolgozó szobájába lehetett nyitni. Ez aztán igazán olyan szoba volt, mely rögtön rávallott a tudósra. Nem csak, hogy tavaly söpörtek benne utoljára, nem csak, hogy padlón, széken, almárium tetőn szanaszét hevertek a vastag penészes fóriások, különböző lombikok, üstök, görebek és gépek, hanem a falakon is csupa taláros és mesztelen nyakú tudós férfiak, világhírű arancsinálók arcképei fügtek. Pedig bizony valamennyinek a tudománya nem ért egy jó pipadohányt sem, és ha igazi arancsináló vonásaiban akart gyönyörködni Csemez, bízvást kiakaszthatta volna a Lukasz Élig nevű zsidó uzsorás képét, aki a tanárurak fizetési íveire szokott hitelezni jutányos kamatok mellett. Míg a sört be nem hozták, nyomott hangulat uralkodik a szobában. A sör azonban lenyomta a nyomott hangulatot, s Csemez úr mindenkinek helyet csinálva, azon figyelmeztetése, hogy semmihez hozzá ne nyúljanak, némi torokköszörülés után a következőleg kezdi az elaborátumot. Igen, meg vagyok tisztelve. Igazán mondom. És hogy Krisztina is meg van tisztelve, azt is igazán mondom. Becsület szavamat adom rá. A dolog azonban úgy áll, hogy nekem elveim vannak. Én nem adom a leányt. Nekem a leány kell. Azt mondjátok, hogy ő szép, virító és kedves, és azért akarjátok, de én is éppen azért akarom. Nekem is a szép és kedves kell. Viruljon ő nekem. Mert vegyük az ellenkezőt. Ha nem volna szép, sem kedves, sem virító, ti nem akarnátok, de nekem akkor is akarnom kellene őt. Ebből világos, hogy ez hátrány volna rám, minél fogva megérdemlem, hogy előnyöm is legyen. Az öreg Csemez makacs fejű ember, s nincs rá hatalom, hogy azt a fejéből kiverje valaki, amit ő oda beültet. Én a leányomat csak olyan embernek adom. Hosszú lélegzetet vett, s behunyta a szemeit, és hátravetette a fejét. Csak olyan embernek, csak olyannak. Rövid szünetet tartott, s mind a két markát összeszorítva a karját kinyújtá. Ki egy akkora darab aranyat hoz nekem, mint Krisztina? Néma csend, csak Bohuska mosolyog. Akkora darab valóságos színaranyat értek. Ha csak egy lattal lesz is kevesebb, annyi, mintha semmi sem volna. Esküszöm, mintha semmi sem volna. Lupán lovag élénken kiáltott közbe. Ábránd! Ez Ábránd, Stévó! Csemez úr megbotránkozva tekintett a közbeszólóra, s méltóságos, lassú hangon felelé. Itt az atya beszél, uraim. Nem a jó barát. A komoly az érett atya. Adják meg önök a tiszteletet. Az eszme regényes, de nem bolond. Amit mondtam, megmondtam. Ne beszéljünk többet a tárgyról. Add ide azt a kancsót, fiam, Krisztina. Lupán úr erre a szóra vette a kalapját, és így szólt az ajtóból. Isten veled, Stévo! Soha sem hittem volna ezt. Ez az eljárás annyi, mint a szegénység kigúnyolása. Jól van, Stévo! Azt mondom, hogy jól van, Stévo! Igen, azt mondom! Azzal becsapta maga után az ajtót, és lecsatolt esernyőjével merész vágásokat intézvén a levegőben, dünnyögve távozott. Miklós gondolkozva ült egy percig nővére mellett, ki a csemes szavai után, melyek semmi további reményt nem hagytak fönn, bátorítólag szorítá meg bátyja kezét. De bátorításattán nem is volt szükség, a pillanatnyi borulat, mely homlokán látszott, tán csak egy vajúdó, merész gondolatnak odavetett tűnő árnyéka. Nyugalommal kelt föl, s lépett csemez elé. Meghallgattam önt, mondá, és szaván fogom. Én meghozom önnek azt a darab aranyat. Kiáltá csemez úr meglepetve. Te meghozod? Nem ma. Sem holnap, Isten tudja mikor, de meghozom, vagy meghalok. Krisztina szemeiben csodálatos tűz gyulladt ki, mely mint égő gyertya hosszú, vékony lángnyelveket látszott ereszteni az ifjú felé, ki az égető sugarak bűvös befolyása alatt lesüté lelkes arcát. Ó, Miklós, suttogá a leány boldogan, ez szép, regényes szó volt öntől. Ilyen nagyon szeressen. Úgy érzem most, mintha én is szeretném. Én is olyan nagyon szeretném. Csutkás úr bambán nézett szét a csoportozaton, majd szomorúan lehagytá a fejét, és egymás után nyújtogatta ki becsukott markának megnövesztett körömagancsait, mintha számolna, vagy magyarázna segítségükkel valamit önlelkének. Egy-egy hörgő suhajtás emelkedett föl koronként melléből, végre behunyt a szemeit, hosszú, torzombor szemöldökei rájuk húzódtak, széles tenyerét pedig elindítá a hasára, megtapogatni sorban a diónyi ezüst gombokat a mellényén, mintha találgatná rajtuk pap, katona, kutyapecér. Aztán nagyot csuklott kétszer-háromszor, és halka motyogta. Nem baj, nem baj, ők csügnek rajtam. Negyedik fejezet. Megmagyaráztatik az olvasónak a tempus szó csodálatos ereje. A selmeci erdész és bányász tanulók nagyon eredeti fiúk. Nagy kedvük telik abban, hogy újat húznak a világgal, a divattal, a társadalommal, a tanáraikkal és a koreszmékkel, mely elsorolt csekély dolgokat ők mindezen gyűjtő név alá fogják. Wurst. És nem törődnek velük. A testületi szellem valóságos testvéri láncá forít össze, csak hogy sajátságos kinövései vannak. Ha egy tanulót befognak valami bűntényért, a többi kész életét feláldozni kiszabadításáért. Tömegesen ostromolják a büntető bíróság épületét, míg az meghajlik a viharosan nyilvánuló közakarat előtt az igazság rovására, mert az igazságnak elvége is sem torka nincs, amivel ordíthasson, sem ökle, amivel fenyegethessen, sem pedig semmiféle telekkel, házzal, vagy bárminemű ingatlannal, s következésképp befolyással nem bír Selmecbányán. Ha valamely tanulónak a kocsmáros vagy kávés nem hitelez, az mindjárt kázus belli, s annak a szerencsétlennek nem lehet tovább maradása az aranytermő város ódonfalai közt. Üzletét becsukhatja menten, s kúcsát dobhatja akár a kút mélységes fenekére, mert amire a gyakornokok azt mondják, hogy abcúg, az meg van halva örökre. Feje az eredeti szocietásznak az, aki a legtöbb sört bírja meginni együltő helyében, és ezen címet viseli, sörkirály. A sörkirály nagyúr, majdnem korlátlan hatalommal, melyet csak a két legnagyobb borivóból alakult államtanács szabályoz valamennyire. Az adófizető jobbágyuk a fuxok, az első évesek, kik az öregebbekhez szolgálkuloztatnak be, s vak engedelmességgel tartoznak kiki a maga veteránjának, amit aztán annak pártfogásában részesül, valamint azon kegyben, hogy a havi pénzéből nagy kegyelmesen megvendégeltetni engedi magát a nagy tekintélyű negyedéves, kinek már minden szabad egy arlóvilágon, ki ront, zúz, keresztül kasul megy büntetlenül mindenkin, világi törvény nem fogja, emberi erő nem akadályozza, az isteni törvénnyel nem törődik, ki csak egyetlen egy szót respektál még minden földi hatalomtól. Ez az egyetlen szó a tempusz. Ha a selmeci bányász gyakornok egy százas bankóra azt írná fel, hogy tempusz, és aztán eldobná az utcán, talán napokig se venné fel senki, mert az a szó annyit tesz, ne nyúj hozzá. S jaj annak a halandónak, aki mégis hozzányúl. Ha a veterán a fuxra azt mondja, tempusz a fuxomnak, attól a perctől kezdve valóságos, szent és sérthetetlen személyé válik. Ha a kabát bélése fel van tintával írva a tempusz, még a tolvaj sem meri elvinni, vagy ha elviszi, remegve csempészi vissza másnap. Amin nincs rajta a tempusz, az res nullius. Ha ellopja valaki, jó járt vele. Azt nincs joga keresni senkinek. De mindez igen terjedelmes, és nem is valami mulattató dolog. Azon felül nem is tartoznék beszéljünkhöz, ha nem kellene megmagyaráznom, miért volt kivésve azon a gyűrűn a tempusz szó, melyet Mirkovszky Miklós húzott másnap a Krisztina ujjára. Délután jött oda, és egyedül találta Krisztinát. Halványabb volt, mint máskor. A tegnapi események után átvírasztott éj nyomai meglátszottak szép arcán. Más szóval érdekesebbé tették. Búcsúzni jöttem, Krisztina. Krisztina letette kezeiből a vizeskannát, melyből virágait öntözgette, és bámulva vetette Miklósra nagy fekete szemeit. Hová megy ön? Kérdé lassan. Kaliforniába, San Franciscóba, vagy mit tudom én hova. Olyan helyre, ahol aranyat ásnak az emberek. Ne bolondozzon. Azt még tegnap határoztam el. Ez már nem kérdés többé. Én megyek, Krisztina, mert kimondhatatlanul szeretem. Most csak az a kérdés már, hogy hány fontot nyomok, ugye? Mondá Krisztina mosolyogva, de mosolya erőltetett volt és színtelen. Igen, ezt mindenek előtt tudnom kell, Krisztina, felelte Miklós komolyan. 81 font vagyok. A múlt héten ültem a mázsán a Sánta mészároséknál. Sok, nagyon sok, sóhajtott Miklós, azután lassan közeledett Krisztinához, megfogta kis kezét és hozzátette előbbi szavaihoz. De mindegy. 1-2 font ide-oda, majd egy ezüst karikát vont elő a mellén zsebéből, melybe maga gravírozta be az éjjel a tempusz szót, és a leány ujjára húzta. Itt van, Krisztina, ez a gyűrű. Aranyat nem adhatok. Nem szabad vesztegetnem az aranyat, de elég jó az így is a célnak. Ön az én jegyeseme perctől. Igaz. Úgy van-e? A leány csendesen bólintott igent szép fejével. De meg fog-e várni? Hatán évekig nem jönnék vissza, ha hírem sem hallaná, levelet nem írhatnék, várni fog-e rám mégis? Mert ha nem, akkor, ha a szívem megszakad, dobja el azt a gyűrűt. Krisztina, ahelyett, hogy eldobta volna, odaemelte ajkaihoz, és megcsókolta. Köszönöm neked, suttogá, köszönöm. Most már erős leszek, most már célt érek. Ennek a percnek emléke el fog kísérni, velem lesz mindig, és segíteni fog. Avagy megszűnt volna már csodákat művelni az igazi szerelem? Érzem, hogy nem. Isten veled, édes. Édes Krisztina. Nem, nem, Miklós, csak nem távozik így gyorsan. Megálljon,